Kedves érző lények, volt régen egy olyan műsor, amit úgy hívtak, hogy a felvonulók kérték, és hát nem tudom, hogyha voltak ennyire retrók, mint én, hogy emlékeztek-e rá, de hogy a hősök terén kérdeztek meg embereket, hogy és akkor ön ne haragudjon, ő mit szeretne. És erről jutott eszembe, hogy ez a felvonulók kérték, az elvonulók kérték műsorát fogjátok most hallani, vagy látni. Ennek pedig az az apropója, hogy elég sok kérdés érkezett abból a szempontból, hogy vajon egy hétköznapi ember számára ez a megvalósítás, megvilágosodás, ez mennyire reális. Volt egy ismerősöm, aki azt kérdezte, hogy ugyanezt a kérdést vetette föl, hogy ez a megvilágosodás, ez mennyire realitás, mert, és azt is kérdezte, hogy hosszú távú projektben gondolkodjon, vagy rövid távúban, mert azt mondta, hogy most ilyen hosszú távú projektekben nem szeretne gondolkodni, hogy a rövid távú módon megoldható a megvilágosodás, akkor abba azért úgy belevágna. Hát így, jó, hát néztem egy nagyot, megmondom, milyen megközelítést még nem hallottam, de tény az, hogy a szerzetesi világban azért a Buddha elmondta, hogyha egy szerzetes, aki az életét ennek szenteli, és nem éri el a tudatnak a kinyílását, tisztánlátásnak minimum az első fokát, akkor az az élet az tulajdonképpen pocsékba ment, hiszen nem vállalta a karmának a úgymond kötelességeit, akár egy családi szerepet, vagy bármilyen felelősséget, nem tett valamit a világért, vagy a saját jólétért, és közben szellemi szempontból sem ért el semmilyen megvalósítást. A másik oldalról viszont, ugye a Mahájánában, ami ugye eredendően nem szerzetesi ösvény, ott azt mondják, hogy három világkorszak alatt lehet elérni a megvilágosodást, vagy a buddhává válást. Igen ám, de azt nem mondják el, hogy hol tartunk benne. Tehát ott ugye három világkorszaknyi életről életre történik. Úgyhogy ez, hogy rövid távú vagy hosszú távú, ez erre nem lehet válaszolni. Viszont, amit én gondolnék erről a kérdésről, hogy igazándiból a hétköznapi életben élők, mint én is, valójában nem a megvilágosodásban kéne gondolkodnunk, hanem a darmában kéne gondolkodnunk, hiszen a karma, darma, nirvána, mint rögeszmém és mániám továbbra is, ezek azok a lépések, amin keresztül lényegében saját közepünk felé lépéseket teszünk, vagy az ösvényen haladunk. Tehát először a lényeg az, hogy valamilyen módon a karmánkat tudjuk kezelni, és a karma állapotában, a karma felismerésével felismerjük, hogy mi az, hogy dharma. Van egy ilyen szöveg, ami a Rishpalánta Sutra, ahol egyébként Mahájána Sutra, hogyha valakinek ez mond valamit, alapmű, azt is mondják, hogy proto Mahájána szöveg, tehát a Mahájánát előfutára tulajdonképpen ez a szöveg, ahol a Buddha arról beszél, hogyha valaki látja a függő keletkezés 12 láncszemét, tehát látja a karma működését, akkor látja a dharmát. És hogyha látja a dharmát, akkor látja a Buddhát. Tehát ez a három lépés, ez azért nagyon fontos, mert mutatja azt is, hogy nekünk nem kell nagyon ilyen projektekben gondolkodni, hogy megvilágosodás, az mikor lesz, holnap, holnap után, meg hogy mennyit szánok rá, mennyit nem, mert a karma világában maradunk továbbra is, hanem arra kéne összpontosítanunk, hogy a karma világában legyen dharma is. Tehát legyen a középút is, legyen az olyan gyakorlat, ahol a középen vagyunk, legyen olyan gyakorlat, ahol kilépünk a karmának a szokásos sémáiból, szokásos gondolkodásmódjából, kilépünk a szélsőségekből, és a szétszórtságból kilépünk, és a tiszta jelenlét állapotát gyakoroljuk. A gyakorlásnak a neve bhavaná, ami azt jelenti, hogy szoktatjuk. Tehát tulajdonképpen a karma világában szoktatjuk a dharmát. És ezt, hogy ebből mikor lesz megvilágosodás, hogy lesz megvilágosodás, ezt érdemes elengedni egy jó időre, mert nem ez a kulcs. Na hát nézzük meg, hogy akkor az elvonulók kérték, hogy ebbe a karmikus létállapotunkban hova is tehetjük be az elvonulásokat. Sok ember azt gondolja, és akkor ezt most már nyilván ennek a kérdésnek az egyik felét azt tisztáztuk, hogy megvilágosodni csak úgy lehet, ha az ember lelép a világból, szerzetes lesz, vagy elvonul és jogi lesz. Hát ez nem így van. Tehát egyrészt tudjuk, hogy a karma világából először a dharma ösvénye, és a dharma ösvénye után jön a megvilágosodás. És a dharma ösvényének vannak persze jogi ösvényei, és vannak szerzetesi ösvényei, de vannak világi ösvények is, tehát vannak olyan módszerek, amit világiként is megtehetünk. Tehát ne terheljük a tudatunkat azzal, hogy feszültséget teremtünk úgy, hogy azt gondoljuk, hogy a családi élet az kizárja a dharma gyakorlását, és csak az elvonulásban, amikor végre ott egyedül vagyunk, akkor nyílik ki a dharmának a kapuja. Ráadásul az elvonulásban néha sokkal, hogy mondjam, elfoglaltabbak vagyunk, mint most. Tehát ugye ez a Gyalvang Drukpa Rinpoche-nek volt a nagy mondása, hogy a mostani létformánk az ugye két dologról híres, az, hogy nagyon elfoglaltak vagyunk, és az, hogy nagyon lusták vagyunk. Tehát a tetterő hiányzik, valamint ugye folyamatosan rohannunk kell valóban. És azt mondta, hogy a jogi létformája pontosan ugyanilyen, hiszen nagyon elfoglalt, a 24 órát a gyakorlást tölti ki, és nagyon lusta, mert mindenben ellazul. Mindent elenged, mindenben ellazul. Úgyhogy ez is egy érdekes mondás, tehát az elvonulás azt ne tekintsük valami nagyon ideális valaminek, mert nem az, hanem nagyon kőkemény napirend van az elvonulásban, nagyon el lehet csúszni, hogyha az ember ezt nem tartja, bele lehet aludni az elvonulásba. Nekem voltak olyan ismerőseim, akik a 3 éves elvonulást elvégezve 20 évig utána rehabilitálták magukat, mert nem voltak rá felkészülve, hogy egy elvonulás az hogy néz ki. És nagyon komoly lelkisérüléseket is be lehet szerezni egy ilyen elvonuláson, mert az ember azt érzi, hogy minden nap ugyanaz van. Minden nap ugyanaz. Úgyhogy nézzük meg, hogy akkor jó, hát akkor ezek szerint ez is ki van pipálva, nem kötelező a szerzetesi lét, nem kötelező az elvonulás, akkor mégis akkor hogyan jó elvonulni? Következő kicsit elgondolkodtatott tény az elvonulásról, hogy elvonulni napközben is lehet. Tehát 5 percre is el lehet vonulni, sőt, ugye például Dzudzon Rinpoche azt mondta, hogy ha valaki magában a 8 világi dharmát kezeli, tehát magyarán az anyagiakkal való foglalkozást tudatilag, a dicsérettel, a hírnévvel és a sikerrel való foglalkozás, ugye félelem a sikertelenségtől, törekvés a sikerrel, félelem a rossz hírnévtől, törekvés a jó hírnévre, félelem a szidásról, törekvés a dicséretre, félelem az anyagi veszteségtől, törekvés ugye az anyagi javakra vagy biztonságra. Ha mentesíteni tudjuk a tudatunkat akár egy pillanatra is ezektől a gondolatoktól és a szétszórtságtól, akkor azt mondja, hogy elvonulásban vagyunk. Tehát az elvonulás az több szintű dolog. A célja az, hogy belül nyíljon ki a kapu. Nyilván kívül is lehet végezni az elvonulást, de lehet belül is végezni az elvonulást. Ráadásul a külső elvonulásnak két fajtája volt, a mozdulatlanság elvonulása és a mozgás elvonulása, hiszen az életünkben is ez a két dolog váltja egymást, vagy például, ha megnéztek egy jóga gyakorlatot is, vannak az ászanák és vannak a vinyászák, tehát vannak a mozgások és vannak a nem mozgások, a mozdulatlanságok. Általában, amikor elvonulásról beszélünk, akkor mindenki ugye a mozdulatlan elvonulásra gondol, amely arról szól, hogy az illető bevonul, úgy meg, hogy barlangban, hát nagyon kevesen vonulnak el barlangba, általában például a déli szerzetességnél ugye a Buddha meghatározta, hogy hogy kell kinézni egy szerzetesi elvonuló kabinnak, azok fa cölöpökön álló kicsi kis kabinok. Tehát ott van az elvonulás. És Tibetben is ritka volt, mondjuk volt persze, hogy barlangban, de barlang lakásokban történik az elvonulás. Tehát ne úgy gondolkodjunk, hogy ott van egy barlang, és ott fázik, ázik, fázik valaki, hanem ez egy barlang lakás. A célja, a lényege az az, hogy a hideg-meleg dolgokat valahogy, az, hogy benn van a barlangban, az ugye kevésbé érintse a jógit, és védett legyen az időjárásnak a mindenféle csapásaitól, és ugye a földnek a takarásában legyen, tehát a belső világ a befelé fordulást ösztönözze, tehát ne nagy panorámás ház legyen. De léteznek olyan elvonuló helyek is, ahol meg pont az a lényeg, hogy nagy kilátás legyen. Tehát a mozdulatlan elvonulásnak a lényege, hogy az illető egy időre, ennek pedig konkrét ideje van, 5 nap, 7 nap, 14 nap, 1 hónap, 90 nap, 100 napos elvonulások is vannak, az is tradíció volt, vagy akár a 3 éves nagy, 3 év, 3 hónap, 3 napos elvonulás, az 1000 napos elvonulás például, ahol a lényeg, hogy nem hagyjuk el azt a területet, ahol vagyunk. Tehát magyarán mi ennek a célja? Az, hogy megállítsuk a szamszárát. Az, hogy a körforgásban végre megálljunk. És hol lehet megállni a körforgásban? Egyetlen helyen, középen. Tehát a középen levés a cél az elvonulásban, és nagyon komoly felkészültség kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen elvonulást, egy ilyen akár valóban már mondjuk egy 100 naposat is bevállaljon, ugyanis a másik pont, hogy az elvonulásban önállóan kell mindent csinálni. Önállóan kell tartani a napi rendet. Az igazi elvonulások ugye egyéni elvonulások, tehát hogy senki nem ellenőriz minket, néha a mester hetente meglátogat, és nekünk kell betartanunk a napi rendet. Nagyon erősnek kell lenni a motivációnak, nagyon erősnek kell lenni a fogadalmaknak, mert hát jönnek majd az ellenerők, a lustaság, például az, hogy a célok eltűnnek, elmosódnak, és nagyon fontos, hogy önállóan kell a problémákat, a felmerülő problémáinkat kezelni. Testi szinten, lelki szinten és szellemi szinten is. Ez persze az elvonuláshoz megkapjuk a segítséget, például a jóga gyakorlatok, azok és azokhoz kapcsolódó instrukciók erről szólnak, hogy hogyan tudjuk a problémákat, a felmerülő problémákat az elvonulásban megoldani. Miért kell ezt megoldanunk? Ugyanis az elvonulásban tudunk rájönni arra, hogy mi gyártjuk a problémákat, de mi is tudjuk őket megoldani. És ez a dharma ösvényen egy nagyon fontos tényező, amit fel kéne ismernünk. Tehát akkor, amikor ez a bezárt, az egy helyben levés, a mozdulatlan elvonulás van, egyébként nyilván ott is vannak mozgásgyakorlatok, ott ugye a meditációs gyakorlás, tehát az ülő gyakorlatok azok kifejezett hangsúlyjal bírnak, és általában egy elvonulás 12 órás gyakorlást igényel, tehát 6x2 óra, vagy pedig ugye a lazábbak, azok a 4x2 óra, tehát a napi 8 óra elvonulás, vagy a gyakorlás eredménye. És a közben egyébként étkezés van, tisztálkodás van, szemlélődés van, könyvek olvasása van, és a többi, és a többi. Tehát olyan tevékenységek, amik hozzá tartoznak a létezésünkhöz. Tehát az egyedüllét, ha nem mozdulunk ki, a középenlevés, az önállóság, ezek azok az elvek, amik az elvonulást, a külső elvonulást, hiszen tudjuk, hogy a belső az, amikor a gondolatainkat el tudjuk engedni, ragaszkodásainkat, meghatározzák. De létezik egy másik elvonulás is, például Mongóliában is, a cső hagyományban is, Tájföldön is létezik, létezik ez Kelet-Tibetben is, létezik, említettem, talán Tájföldöt említettem, a zarándoklat elvonulás. És ugye Japánban például a Tendai vonalakon, ahol 1000 napos, napi 40 km zarándoklat van. Az egyik ilyen elvonulás típus az 100 napos vagy 108 napos, például a cső hagyományokban, és aztán van a 600 km-es elvonulás, és létezik ugye a nagy, ami szintén olyan 3 év és valamennyi, vagy 3 évhez közeledik, ugye 1000 nap, 40 000 km-t kell zarándokolni. És a zarándoklatnak megvan a gyakorlási menete. Ez miről szól? Ez a kitartásról, ez meg az ösvényjárásáról szól. Tehát amikor mi elvonulunk és nem mozdulunk, akkor az, hogy megállítjuk a számszárát, középen vagyunk, mert ugye csak ott tud megállni a körforgás, tehát el kell jutnunk a középre. A mozgásos pedig azt jelenti, hogy tudatosan haladunk az ösvényen, tehát a fizikai mozgást, a zarándoklatot, azt lassan-lassan átjárja az ösvény, a dharma ösvényén való haladás. Nagyon érdekes, ugye vannak olyan rendszerek, ahol ezeket váltogatják is, tehát zarándoklat mellett vannak elvonulások, például a tibeti rendszerben, amikor valaki a geluk vonalon, ugye a tantráknak a tengerére evez, hogy congkapa mondja, akkor általában ugye vagy a Namgyal kolostor, vagy ugye két ugye tantrikus kollégium valamin, ahol megtanulják a mandalák készítését, vizualizációkat, beavatásokat és egyebeket, és utána jogi életet kell, hogy éljenek, ami azt jelenti, hogy zarándokolnak, és a különféle helyeken pedig meditációt végeznek. Tehát létezik ugye kombinálása is ennek a kettőnek. Mind a kettőben a közös az, hogy az illető egyedül van. Vagy kevés társal végezték. Tehát voltak olyan közös elvonulások is, ahol azért valamennyire tudják egymást támogatni, hol jó ez, hol nem jó. Bizonyos értelemben lehet pozitív aspektusa is, másrésztől meg ugye az ember nincsen teljesen egyedül. Vagy például cső hagyományában is volt az, főleg amikor hölgyek zarándokoltak, és végezték a gyakorlatot, akkor többen mentek. Az pedig azért is volt, hogy a védelem legyen. Tehát, hogyha mi azt szeretnénk, vagy azt gondoljuk, hogy csak az elvonulással lehet a hőnáhított célt elérni, akkor először is érdemes ezt a megvilágosodást ezt így a partra kitenni, mert először a karmából a dharma az, ami fontos. És hogyha átgondoljuk azt, hogy miről szólnak ezek az elvonulások, akkor például meglátjuk azt is, hogy akár egy mozgásgyakorlatban is elvonulásban vagyunk. ha teljes jelenléttel, egyedül, a folytonosság állapotát gyakoroljuk, akkor az ugyanúgy dharma gyakorlás, ugyanúgy az elvonulás, ugyanúgy a zarándoklatról szól. Vagy kirándulunk, akár szent helyekre, tehát egy stúpához, ugyanis az is zarándoklat. Vagy körbejárjuk a stúpát, az ugyanúgy egy elvonuló gyakorlat. Vagy pedig, például a jogában, hogy ászanában vagyunk, vagy meditációban vagyunk, ugyanúgy az elvonulás. Ha értjük az elveket, hogy mit céloz az elvonulás, mozgás, nem mozgás, akkor tudjuk integrálni a hétköznapi életünkbe is. Nyilvánvalóan ez az egyedüllét, ez egy nehéz ügy, nem mindig vagyunk egyedül, egyébként meg mindig egyedül vagyunk. Egy társkapcsolatban is az ember mindig egyedül is van. Tehát ott van a lehetőség annak, hogy egyedül legyek. És hogyha azt gondoljuk, hogy nem vagyunk egyedül, akkor rosszul gondoljuk, mert egyedül is vagyunk, kapcsolatban is vagyunk, meg a közeggel is kapcsolatban is vagyunk, tehát vannak viszonyok, amelyek mindig ott vannak. Az elvonulásnak a másik aspektus az izoláció. Az izoláció az azt jelenti, hogy kifelé fordultság helyett befelé fordulunk. Tehát a zarándoklatnál is ez fontos, hogy belül közben mantra történik, vagy vizualizációt, egy gyakorlatot végzünk, tehát befelé fordulással, és egy nagyon monoton mozgással, hogy például hogy a sétáló meditáció, vagy a leburulásoknak a menete, tulajdonképpen egy nagyon monoton, ismétlődő dologgal veszük rá arra a saját tudatunkat, hogy kívülről befelé forduljon. A nem mozgásos elvonulásnál pedig ugye úgy veszük rá, hogy egy helyben vagyunk, mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz a hely, nincsen senki, tehát, hogy kénytelenek legyünk befelé fordulni. Ezt szintén tudjuk integrálni a hétköznapi életünkbe, hogyha néha megyünk, sétálunk úgy, hogy magunkat figyeljük, lábújtól a test, egészen a fejtetőig a légzésünket, a saját érzéseinket, tehát tulajdonképpen elvonulunk magunkba, vagy ugyanúgy, hogy leülünk, mozdulatlanná válunk, és csak a figyelem állapotában vagyunk. Úgyhogy akkor, amikor elvonulásról beszélünk, az egyik az, hogy ezt tudnunk érdemes, hogy mit céloz az elvonulás, hogy van a külső szintje az elvonulásnak, annak is két fajtája van, a mozgásos és a nem mozgásos, és a másik pedig, amit Duzom Rinpoche is említ, hogy az elvonulás, a valódi elvonulás az azt jelenti, hogy belül képesek vagyunk elvonulni a kifelé fordító gondolatoktól, tehát a fátylakat tudjuk kezelni, és képesek vagyunk elvonulni például az álmodástól is, az illúzióknak a generálásától is. Tehát úgy mondják, hogy képesek vagyunk kilépni a fátylak állapotából, tehát a kifelé forduló ítélkező tendenciákat tudjuk kezelni, és aztán a befelé forduló az érzelmeket, érzelmeknek az álmait tudjuk kezelni önmagunkban, akkor tulajdonképpen az elvonulás az elérte a célját. Amikor valaki elvonult, akkor hagyományosan például Tájföldön ezt úgy végezték, hogy az illető maga határozta meg az elvonulás programját, tehát egy nagyon, nagyon nagy szabadságfoka volt, de saját magával kellett küzdenie. A tibeti rendszerben ott viszont nagyon kötött az elvonulás programja, tehát egy 3 éves elvonulásnak minden pillanata szinte az beszabályozott, a napirend is, az első 3 hónap alatt lenyomják a nöndrót, utána jönnek a guru jogák, a második évben vannak a jogák, tumó, belső hőgyakorlatok, pránajámak, és a harmadik évben pedig a meditáció. Tehát lényegében ugye végigmegy a 3 év, a 3 nagy szintünkön, a fizikai dolgokon, majd utána jön ugye a joga, a prána szintje, és aztán pedig a meditáció, amit jól ismerünk már Patanjali-nál is. Tehát ott ebben egy nagyon kötött rendszer van, úgyhogy ebből is azt lehet látni, hogy van ez is, van az is. Aki nyilván lustább, annak érdemes az elvonulásnál, hogyha 5 naposat tart, 1 naposat tart, vagy 20 perceset, beszabályozni azt, hogy mi legyen a program, és az, aki meg például túlságosan szabálykövető, ott meg érdemes azzal játszani egy picit, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy fog kinézni az én kis elvonulásom. Úgyhogy a mai időkben azt szokták ajánlani, hogy érdemes elvonulásokat végezni, de piciket, rövideket, akár félnaposat, vagy akár egy gyakorlatot elvonulásként végezni, vagy például egynaposakat végezni, és aztán, hogyha valakinek az életmódja engedi, csak nem szabad, hogy ebből feszültségre, nem szabad, hogy például a családrovására menjen, hogy ebből a karma-darma feszültséget teremtsünk, mert az ugyanúgy szenvedés fog eredményezni, hanem integráljuk ezeket az elveket a hétköznapi életünkbe, és akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen elvonulásban vagyunk most is, és tulajdonképpen darmát gyakorlunk most is. Úgyhogy jó elvonulás nektek, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!